juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Ősi kert nyomaira bukkantak Jézus temetkezési helyénél, Jeruzsálemben a Szent Sír templom alatt, megegyezően a János evangéliumában írtakkal, jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál az ásatásban résztvevőket idézve. A Golgotánál Jézus keresztre feszítésének helyénél a padlózat alatt mintegy 2000 évvel ezelőtti olajfák és szőlőtőkék nyomait találták meg, ami megfelel János evangéliuma szavainak. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Orbán Viktor megnyitotta a misszióvezetői értekezletet a Külgazdasági és Külügyminisztériumban hétfő reggel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a tárca vezetésével tárgyalt, majd előadást tartott a magyar nagyköveteknek és főkonzuloknak. Előadásában Orbán Viktor a magyar diplomácia lehetőségeire és legjelentősebb kihívásaira hívta fel a figyelmet, az új amerikai vezetés, az orosz-ukrán háború aktualitásai, valamint az Európai Unió háborús álláspontja fényében. Kiemelte, Magyarország nemzetközi mozgástere jelentősen bővült az elmúlt évben, majd ismertette a gazdasági és politikai áttörés programpontjait. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság az adófizetők pénzéből pótolja az elvágott USAID forrásokat, és finanszírozza tovább a beavatkozásokat a belügyekbe, a szuverenitás megsértését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter éles tiltakozását fejezte ki. A tárcavezető a georgiai kollégájával tárgyalt, majd azt mondta, ma a dél-kaukázusi ország a leglátványosabb példa két dologra Európában, arra, hogy miként igyekszik a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrája kicsinálni a patrióta, konzervatív és keresztény alapokon álló kormányokat, illetve a fennálló kettős mércére. Ezzel kapcsolatosan pedig üdvözölt, hogy Donald Trump amerikai elnök bátran és nyíltan szembeszállt a nemzetközi liberális mainstreammel. Az Európai Unió erős nyomást fejt ki annak érdekében, hogy Ukrajna előbb lehessen a közösség tagja, mint a Nyugat-Balkán országai, azonban erről szó sem lehet. Jelentette ki a tárcavezető, miután Észak-Macedón kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter két okot említett. Az egyik, hogy még a nyugat-balkáni államok csatlakozása előnyös lenne a közösség számára, az ukrán tagság gazdaságilag és biztonsági szempontból is tönkreverné a közösség működését. A másik, senki nem gondolhatja azt, hogy ma Ukrajna jobb állapotban lenne, mint bármelyik nyugat-balkáni ország, fejtette ki. Új korszak nyílik Magyarország és Örményország diplomáciai kapcsolataiban azzal, hogy a két ország kölcsönösen nagykövetséget nyit egymás fővárosaiban, közölte a miniszter. Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, hogy az örmény parlament ratifikálta a gazdasági együttműködési megállapodást is, amely így hamarosan hatályba lép és megadja a lehetőséget a gazdasági együttműködés további fejlesztésére. A tavaly kidolgozott nemzeti földhő stratégia céljaival összhangban a geotermikus energia felhasználása a jelenlegi kétszeresére emelkedhet 2030-ig, mondta az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila kiemelte, a jedlikányos energetikai programban több más mellett a geotermikus energia alkalmazását, előállítását is támogatják az ország földgáz kitettségének csökkentése érdekében. A 440 milliárd forintos támogatási programból több mint 70 milliárd jut geotermikus projektekre, azon belül fúrásokra és felszíni beruházásokra. Már 290 ezeren befizették a gépjárműadót, többségük a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az április 15-i határidőig még 3 millió adózónak kell teljesíteni ezt a befizetést. Elkezdődött a jubileumi 10. digitális témahét, amelyhez ebben a tanévben már mintegy 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, közölt az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a programsorozatot a Belügyminisztériummal és az Oktatási Hivatallal szervezi. A több mint 120 ezer tanuló és mintegy 6 ezer pedagógus több ezer oktatási projektet valósít meg. A témahét kiemelt témája a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban. Két pályázat keretében összesen 166 milliárd forint támogatást nyerhetnek el köznevelési intézmények, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. A terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásai, az óvodai, az alap- és középfokú köznevelési intézmények, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fejlesztését és korszerűsítését is támogatják. Végül az időjárásról. Párássá válik a levegő, több helyen köd képződik, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Napközben aztán majd hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de újra esett az eső, többnyire gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 9. részét Györgyi Anna előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szabó Magda, Pilátus. Úgy látta, másképpen virrat Pesten, mint otthon, s valahogy nincs nagy különbség hajnal meg éjszaka között. Csak épp, hogy egyszerre világos lett az ég megint, s az utcáról erősebben felhangzott a forgalom, amely csak pár órára halkult valamicskét. Időbe telt, míg rájött, miért olyan irreális itt a virradat. Gica kakasa mindig 2:30-kor kezdte rá, mikor még sehol se volt a fény. Vince mondta is, hogy siet az órája. Megint sírt egy sort Gica kakasán, s azon, hogy Vince nincs. Akkor aludt el, mikor hallotta, hogy Iza felkel. Iza 6-kor kezdte zubogtatni a fürdőszoba csapját, s oly biztonságos volt jelenléte, járása, kelése, apró zajai, hogy ettől végre engedett benne a feszültség, és elszenderedett néhány órára. Iza szabadságának utolsó napja volt. Együtt töltötték reggeltől estig. Még sétálni is voltak. Az öreg asszony megkívánt egy perecet, Iza vett neki, elmajszolta a nemzeti előtt, s a Corvinban megebédeltek. Ámulva, tisztelettel egy kicsit félve nézte a különös nagyvárost, ahová került, s azon tűnődött, miért annyira más, mint amilyennek ő emlékezett rá, és azon is törte a fejét, mivel töltse ki a napjait, és hogy tudna legjobban segíteni Izának, aki olyan jó hozzá, mintha nem a lánya, az anyja lenne. Az öreg asszony már sejtette, hogy az, amit otthon eltervezett, talán nem is olyan egyszerű dolog. Nehéz lesz megtalálni a módot, miképp könnyíthet valamit a lány életén, mert Iza láthatólag ugyanezt tette fel magában, s két kézzel viszonozza a gyerekkori gondoskodást. Tudta Izától, hogy a háztartást Teréz vezeti. Ma éppen elkéreckedett, húzzák a fogát. A lány megnyugtatta, hogy kitűnő teremtés, nem fog gondot okozni neki, de ezt egy percig se vette komolyan. Vince kényszernyugdíjazásáig mindig volt segítsége, s úgy emlékezett, akkor ment igazán jól a munka, ha a cselédlány sarkában volt, s Emma néni is azt tanította, muszáj ellenőrizni a szakácsnőt, hogy kísértésbe ne essék. Úgy határozott, Teréz ellenőrzésének gondját vállalja át Izától. A takarítást ugyan ráhagyja, ha igazán tiszta, ez majd később derül ki, eleinte mindenki jól dolgozik, de főzni ő fog. Világ életében kitűnően főzött. Teréz csak gyújtson be a sporba vagy a gáz alá, aztán menjen le bevásárolni. Az öreg asszony szombat reggel lement a körútra, keresett egy papírkereskedést, és vett egy konyhakönyvnek való füzetet, amelyben majd a kiadásait vezeti. Iza persze nem érhetett rá erre. Azt mondta, Teréz mindig csak a vásárlás végösszegét szokta közölni vele. Nem részletez semmit. De Teréz abszolút megbízható, és még ha nem az volna is, kinek jut ideje arra, hogy drága perceket vesztegessen egy kötek petrezselyem miatt? Hát, ez ezentúl másképp lesz. Iza keservesen szerzett pénzén ne vegye házat az a Teréz. Nem csak a spórolásról van itt szó, meg a rendről, de Iza sovány, ő majd meghízlalja. Emlékszik rá, mennyire szerette kicsi korában a káposztát. Nem evett ez igazán jót, amióta elköltözött tőlük. Milyen lehet az az üzemi koszta rendelőintézetben, s milyen lehet, amit ez a Teréz főz neki? Ha jól meggondolja, voltak éppen évek óta nem jutott már valódi ételhez. Ha hazament hozzájuk, sosem evett velük, a szállodába járt étkezni, sose tűrte, hogy nagy ebédet készítsen, fáradjon miatt. Teréz 10 után jött, ez mindjárt rossz volt kezdetnek, ő 8:30-re várta. Az asszony bemutatkozott neki, kezet rázott vele, bejelentette, hogy az ő szobájával kezdi a takarítást, hogy minél hamarabb lepihenhessen. Míg elkészül, olvasson, vagy nyissa ki a rádiót. Teréz úgy beszélt vele, mint egy egyenrangú féllel. Óriási barna kontya volt, bordó kabátja, s ahogy lerakta a holmiát, kivett a fali szekrényből valami nadrágos munkaruhafélét, amelyről később kiderült, hogy az övé, és belebújt. Kirámolt a szatyrából, a csarnokból jött, már megvásárolt. Az öreg asszony közölte vele, hogy ezentúl ő fog főzni. Teréz csak nézett rá. Barna szeme volt, szinte pupilla nélkül ilyen sötét. Az öreg asszony úgy látta, mintha csúfolná a tekintetével. Teréz azt mondta, Ma még hagyja rá a munkát, mert így egyeztek meg Izával. Holnaptól fogva aztán főzzön, ha tetszik. Csak legyen szíves, dönts el még ma, mit vásároljon, hogy ne kelljen holnap külön visszamennie miatta. Fogta a seprűt, kinyitotta a rádiót. Az öregasszony azonnal felállt, elzárta, azt mondta Teréznek, gyász van a házban, nem lehet rádiózni. Teréz csodálkozva ránézett, vállat vont, azt mondta, ahogy kívánja, aztán kiment. Nem volt kellemes cseléd. Egyáltalán nem is olyan volt, mint egy cseléd. Persze nem ült meg ott, ahol Teréz helyet mutatott neki, hanem a nyomában járt. Nézte, mit csinál. Figyelmeztette, ha úgy látta, elnagyol valamit. Teréz egyre kurtábban válaszolgatott. Végül egyáltalán nem. Az öregasszony fáradt és diadalmas volt. Mikor végre elment, úgy érezte, értelme és fontossága van annak, hogy Pestre költözött és átvette az irányítást. Most még elvesztett bútorai, szétszórt holmia se foglalkoztatta. Büszkén ebédelt, s magában fityymálta Teréz főztjét, csak szája van annak a nőnek, igazi ízt nem tud adni semminek, ezek olyan gyomorbajos ételek. És a végén még nem átallott becsukózni a fürdőszobába. Oda is utána ment volna, de nem engedte a zár. Azért persze tudta, mit csinál, hallotta, hogy zuhog a víz. Volt képe megfürödni az Iza kádjában. Kérlek, anyám, ne ugrass Terézt, mondta délután Iza valami szokatlan szigorúsággal, amely megriasztotta. Nagyon kérlek, ne ingereld. Persze, hogy fürdik, hál' Istennek, hogy fürdik. Rendkívül tiszta. Jobban szeretnéd, ha mocskos volna? Itt fürdik, mert itt dolgozik. Nem szeret ételszagúan az utcára menni. Érthetetlen logika volt, de el kellett fogadnia. Arról még nem számolt be, hogy ezentúl ő főz majd. Ezt meglepetésnek szánta, s kicsit kísérletnek is. Ugyan mikor veszi észre majd a lány, hogy minden igazi lett? Otthoni étel. A szakácskönyv szerencsére nem tűnt el a házból, csak a polc volt új, amelyre Iza a könyveit felrakta. Először majd káposztás hús csinál, hadd örüljön a lány. Iza nem örült. Mikor belépett, már szimatolt, azt mondta, ételszag van, betölti az egész lakást. Mi üthetett Terézbe, aki tudja, hogy nem tűri a káposztát? Ezen felháborodott. Emlékeztette a lányt, mennyit nevettek rajta gyerekkorában, mikor csak úgy falta, főve, nyersen, ahogy adták, káposzta Matyinak hívták miatta, hát ezt is elfelejtette. Hol van az már szívem? Legyintett Iza. Azóta volt egy és más, világháború, ostrom, hol van már az én régi gyomrom, meg a szegény káposzta Matyi? Mondd meg Teréznek, ne vezessen be újításokat. Főzze azt, amit megbeszéltünk. Majdnem egy hét telt bele, míg Iza rájött, hogy az anyja főz, és nem Teréz. Teréztől tudta meg, aki egy délután megvárta a rendelőintézetben, s kijelentette, hogy ha a mama abba nem hagyja a konyhában való sürgést, kénytelen lesz más munkahely után nézni. A mama folyton égve felejti a villanytűzhelyt, vagy más főzőlapot állít be, mint amire az ételt teszi. A platnik összeégnek, minden füstös, büdös. A villanyszámláért nem felel, a sütőt ma is befűtve találta, nem volt benne semmi. A mama nem bízik a frigiderben, azt mondja, nincs benne igazi jég. Az ételmaradékokat lábasba gyűjti, s estére kirakja az erkélyre. Minden ki van lötykölve, és folyton külön kell súrolni utána. Mikor figyelmeztette, hogy ne csorgassa tele a kondéraival az erkét, szobája ablakpárkányára rakta ki a lábast, ha majd lesodorja a szél valaki fejére, nem tudja, mi lesz. A mama egyébként minden ételt kétszer főz meg. A maradékot másnap felhasználja. Ki vállalja a felelősséget, ha egyszer gyomormérgezése lesz valakinek? Iza riadtan csendesítette, megpróbálta megértetni vele, hogy máról holnapra nem várhat csodát egy vidéki öregasszonytól, aki egy régi módi házban élt, és még a kenyérpirítást se tudta másképp elképzelni, csak villával. Teréz nem csillapult. Teréz torkig volt az öregasszonnyal. Most már azt is elmondta, amit eredetileg nem akart, hogy a mama gyanakodva nézi a szatyrát, mikor munka végeztével távozni akar, s váratlanul rajta ütésszerűen utána megy a konyhába. A kávés meg cukros bádogdobozok tetejét emelgeti, nézi, nem lop-e. Ehhez ő nincs hozzászokva. Teréz fél éve dolgozott Izánál. Varázslatosan gyors volt, tökéletesen megbízható, rendkívül intelligens. A lány hónapokig kísérletezett, míg végre megfelelő segítséget kapott. Teréz mintaszerűen vezette a telefonhívások listáját, és szenvedélyből dolgozott, nem muszájból. Teréz viszonylag fiatalon özvegyen maradt, s annyi nyugdíjjal, hogy valahogy megélhetett volna belőle, de abszurdnak érezte, hogy csak a maga körül adódó munkát lássa el holtig. Izát szerette, évek óta ismerték egymást. Iza gyógyította ki valami ízületi gyulladásból. Este, mikor hazaért, már az előszobában érződött, hogy az öregasszony babot főzött. Súlyos, édes szag vette be magát a falak közé. Bement az anyjához, és megkérte, legyen tekintettel Teréz kívánságaira. Az öregasszony ott ült a nagy székben, arca sötétben, a lámpafény a baljára hult, melyen ott villogott egy kisebb, meg egy nagyobb. Nem az ő ujjára méretezett aranygyűrű. A vincei egy gyűrűje, meg a magáé. Teréznek főznie kell, anyám, mondta Iza. Benne van a bérében. Teréz főz neked ebédet, kettőnknek vacsorát, bevásárol, tejet hoz fel, felforralja. Így egyeztem meg vele. Az egész háztartást Teréz vezeti. Csak nem hiszed, hogy dolgozni hoztalak fel Pestre? Az öregasszony hallgatott. Ebben a percben oly naívnak érezte az érveit, oly törpének amellett a vád mellett, hogy Terézt idegesíti, hogy nem mert megszólalni. Mondja azt, hogy meg akarta hizlalni. Mondja, hogy ő szeretne gondoskodni róla, hogy jó lesik, ha elláthatja, kitalálhatja a kívánságait. Vagy azt, hogy világ életében dolgozott, hogy szereti a munkát, és szeretné valami módon azt is kifejezni, milyen hálás neki, hogy nem hagyta egyedül. Nem szólt. Öreg vagy már, szívem, nem kell mindig dolgoznod valamit. Pihenj! Mit csináljak egész nap? Kérdezte az öregasszony. Iza azt mondta, sétáljon, most már itt a tavasz. Menj el le a körútra, üljön ki valamelyik térre, nézze a forgalmat, a játszó gyerekeket. Legokosabb volna, ha valahová a zöldbe járna ki. Lassanként majd csak megtanul tájékozódni. A Városligetben, a Hűvösvölgyben, de akár a Krisztina téren, vagy a Vérmezőn is remek a levegő, s egyik helyre se nehéz eljutni. Nagyon jót tesz, ha szemlélődik, napozik. Délután aztán maradjon otthon, olvasgasson, kézimunkázzék, kártyázhatik is. Rakja a pasziánzt, a harmadik házban mozi van, oda is eljárhat. Az öregasszony ruhája kelméjét bámulta. Mozi, míg a gyász le nem telt, elképzelhetetlen ajánlat volt. Szerette volna megmondani Izának, hogy nem lát jól, és hogy ő valahogy úgy képzelte Dorozson, Iza majd felolvas neki régi regényeket, meg az újságot, mint Vince tette mindig vacsora után. Egy hét is elég volt arra, hogy érezze, nem kérhet ilyesmit. Izának nincsenek szabad órái, fáradta jő haza este felé, megfürdik, zenét hallgat, eszik valamit, aztán lefekszik vagy elrohan. Izának bizonyára van valakie, mert egy férfi hang rendszeresen keresi telefonon, és nem valószínű, hogy esténként egyedül járna el. És a maradékok, mondta Iza. A maradékokat dobd ki, drágám. Ha valami nagyon finom megmarad, valami épp étel, azt rak be a hűtőszekrénybe. A hulladékot meg dobd ki, Ne dugdosd a párkányokon. Szépen kérte, türelmesen, szeretettel. Spórolni szeretnék neked, mondta az öreg asszony. Iza elnevette magát. Nincs nekünk arra szükségünk, szívem. Eleget keresek, és különben is utálok másnapos ételt enni. Ezt se tudom megmagyarázni, gondolta az öreg asszony. Hiányzik a kifejezés lehetősége, amellyel megértethetné vele, mennyire tiszteli őt, milyen jó sáfárja igyekszik lenni, hogy vigyáz a házára, hogy iparkodik megtartani, szaporítani, amit olyan nehéz munkával keres. Itt nincs kutya, nincs disznó, anyám, minek elteni maradékokat? Jár ide koldus? Kérdezte az öreg asszony. Szeme ártatlan volt, tudakoló, szelíden kék. Vince azon a bizonyos megyebálón a szemébe szeretett bele, szép, becsületes, tiszta szemébe. Iza elnevette magát megint. Azt mondta, nem, és ha egyszer is körülnéz otthon a városban, ott is láthatta volna, hogy nincs sem erre. Csak nem képzeli, hogy 1960-ban akad olyan ember, aki házról házra jár egy tál levesért. Másnaptól kezdve kiöntötte a maradékokat, és átadta a főzést Teréznek. Attól fogva kitért az útjából. Teréz becsületére legyen mondva nem élt vissza a diadalával, sőt gyöngédebb volt hozzá, mint Izához. Mióta az öregasszony tudta, hol a helye, lehetett szeretni. Teréz nyalánkságokkal tömte, leste a kívánságait. Rontotta volna, mint egy gyereket. Az öregasszony utálta, rá se bírt nézni. Mikor elment, mindig hosszan szellőztetett utána. Teréz rabló volt. Ellopott egy részt a munkájából. Odahaza volt teregető padlása. Nem ismerte a fregolit. Aztán rájött a kezelésére, szemérmesen örült, milyen kényelmesen ki lehet itt mosni a fehér neműjét. A vizet a villanytűzhelyen forralta mindig. A bojler meleg csapját félt kinyitni, azt mondta, zizeg, és félt a robbanástól. Maga lötykölte kis mindenét, amikor Teréz már nem volt a házban. Megtalálta a fürdőszoba falba sűjesztett szennyes ládát is Iza holmiával. Lecsapott a finom ingekre, kombinékra, gonddal, szeretettel kimosta azokat is. A teregetés már nehezebben ment, nem érte fel a fregolit. Nem lett volna szabad, hogy Iza eladja a hokedlét is. Ha az most itt van, lenne mire állnia. Nem billegne ezen a vaslábú, érthetetlen konyhaszéken. Eddig Teréz szokta elvinni a mosnivalót kofferben, mert Teréz otthon szeretett mosni, vasalni, s kofferban is hozta vissza a friss ruhát egy hét múlva. Külön pénzt kapott érte. Ezentúl majd nem kell fizetniük azért sem. Iza, amikor megjött, csak összecsapta a kezét. Oly ideges és szomorú lett a csepegő, gyenge kézzel kicsavart ruhák alatt a nedves mozaik padlón, hogy az öregasszony arcáról eltűnt a várakozó és dicséretet remélő mosoly. A te vérnyomásoddal, szívem, mondta Iza, és egyáltalán gyűlölöm, ha nyakamba csorog a víz. A házban van szárító, lenn az óvóhely mellett, de nekem egyszerűbb, ha Teréz elviszi a ruhát. Még kismosást se hagyok csinálni itthon. Mit járjunk a fürdőszobában, pocsolyában? Megcsókolta anyja kezét, arcát is. Egy pillanatig a pulzusán hagyta az ujját. Erős, szabályos volt a vérlökés, nem ártott meg a mosás szerencsére. Iza kiment a konyhába vacsorát melegíteni, az öregasszony meg leengedte a fregolit, lekapkodta a maga fehér neműit, a bunda nadrágokat, flanelingeket, legalább azok ne csöpögjenek az Iza fejére. Ráteregette őket a szobájában a radiátorra, s forgatta darabonként oda ne süljenek. Minden meglepően hamar megszáradt, mintha valami láthatatlan, forró száj lehelgette volna őket alulról. Kisimította, Szekrénybe dugta a holmiát, aztán csak állt és nézett le a körútra. Vakító, villámfényhez hasonló kék izzás káprázott a szeméig. Fémálarcos, nagy kesztyűs emberek hajlongtak a sínek között. Szikra eső hult. Olyan volt, mint a tűz. De mégse tűz volt, valami más. Pesti tűz, gondolta az öreg asszony. Tanácstalan volt, ilyet szomorú. Még kísérletezett valamivel. Iza rengeteg kávét ivott. Akár maga volt otthon, akár vendégek jöttek hozzá. Lépten nyomon bedugta a konnektorba kávéfőző masinája zsinórját. Sokszor elgondolta, milyen kellemetlen lehet felugrálnia a lánynak, ha vendég van nála, vigyázni, mikor csepeg, meddig csepeg a kávé, mert buta kávéfőzője volt Izának, az is valami gép. Ők otthon fiatalkorukban török kávét ittak. Vince nagyon dicsérte. A férfi, alig hanem az, aki naponta felhívta Izát, talán harmadszor jött fel hozzájuk, mikor meglepte őket kávéval. Várt egy negyed órát a vendég érkezése után. Tudta a maga háziasszonyi múltjából, hogy azonnal még nem illik neki látni a kínálásnak. Eleinte csak cigarettázik, beszélget az ember. Délelőtt lejárt a körúton. Kezdte lassanként megismerni a házuk körüli boltokat, s vett egy rézlombikot. A mellettük levő bizományiban megtalált egy spirituszos gyorsfőzőt, aminek rendkívül megörült. Ha nem hagyta volna Iza ezt is len, most nem kellene vennie ezt sem, mert volt neki egy ilyen jó kis spirituszos főzője otthon. Azon tüzesítette a kolmizó vasat, mikor az a divat járta, azon melegítette a tejet is a baba Izának. A kamilla teát, ha a foguk fájt. Az új szerzemény épp oly ügyes készség volt. A háztartási boltban vett hozzá spirituszt. Rég nem volt ilyen elégedett már, mint amikor hazaérkezett. Ahogy meghallotta a vendég csengetését, kimérte a török főzőbe a két kanál kávét, nem spórolt vele, inkább többet tett, mint kellene, s dúdolt piros arccal, míg megfőzte. Soha eddig nem látott Iza vendégei közül egyet sem. Itt Pesten olyan képtelen időpontokban járnak vizitelni az emberek. 9 után, 10 felé, mikor ő már ágyban van. Épp csak, hogy hallja belépni őket. Távozni már nem is, mert akkor már alszik. Dünnyögött örömében, hogy sikerült úrrá lennie álmosságán, és megfőzhette a kávét Iza helyett. Ezentúl mindig fennmarad. Nem kell az öregeknek annyi alvás. Ennyit igazán megtehet Izáért. Ha nincs vendég, csak maga kívánja meg, akkor is ő főzi a lánynak ezentúl mindenkor. A konyha kredencben már eligazodott. Tálcára tett 2 furcsa formájú cserépbögrét. Ugyan miért nem volt jó az ő porcelánja, amelyen kis lóherék voltak? Arany szegény. Ma sem érti, mivel szebb ez a 2 vastag lila csésze. Könyökével benyitotta Iza ajtaját. Tálcája közepén ott párolgott a kávé. A mokkacukrot kis tányéron vitte. Nem találta kinn a cukortartót. Iza felállt, mikor belépett. A férfi is felállt. Az öreg asszony ragyogva állt a küszöbön. Ez domokos, anyám, mondta Iza. A férfi kezet csókolt neki, ennek nagyon örült. Jó érzés volt, hogy olyan valaki jár Izához, aki tudja az illemet. A lány oldalra pillantott a konnektor felé, még nem volt bekapcsolva a maga kávéfőzője. Hoztam egy kis kávét. Nagyon kedves vagy, köszönöm. Az öreg asszony leült, összefonta a kezét, várt. Nem szólt senki. Jó, jó, érti ő, hogy maguk szeretnének lenni. Nem is marad itt, csak azt várja meg, míg belekortyolnak a kávéjába. És Iza arca valahogy érzékelteti, hogy hálás és boldog, amiért helyébe hozott mindent. Iza kitöltötte a kávét, cukrot tett magának, a férfi keserűn itta. Kihörpölték, aztán Iza hirtelen összekapkodott mindent, és kirohant a tálcával a konyhába. Micsoda néma gavallér, gondolta az öreg asszony. Nem szép, de nem is rút. Vajon mi a foglalkozása? Kicsit csalódott volt, mert nem sok dicséretet kapott. Iza egyáltalán nem szólt semmit, csak a férfi nézett rá, és mondta, hogy nagyon finom volt a kávéja. Elköszönt tőlük. Nagyon elégedett volt magával. A szobájában darált még egy kis kávét. Mindent elkészített a másnapi főzéshez. A spirituszt is betöltötte, aztán lefeküdt. A vendég nem maradt túl soká, még ébren volt, mikor hallotta, hogy elmegy. Ahogy az ajtó becsukódott az előszobában, Iza benyitott hozzá. Most jön, és megköszöni. Mindig hálás gyerek volt. Iza nem ült nála csak néhány percig. Stávoztában el is oltotta a villanyt, hogy most már aludjék. Ám az öregasszony nem aludt. Feküdt a sötétben, tépdeste a párna csücskeit. A kávé spiritus szagú volt. Minden csupa spiritus szag. Iza nagyon szépen megkérte, ne fárassza magát máskor. A kávéfőzés semmi, ő szívesen csinálja. Egész nap reumás végtagokat próbál rendbehozni, jól esik valami másfajta pepecselés. Kedves ötlet volt, köszöni szépen, de többször nem kér. És a spiritus legyen szíves kiönteni, mert nem lehet a szagától megmaradni a lakásban. Az este villogó volt, mint mindig itt, a kőrút felett. Fényreklámok hunyorgattak, zörömbölt a villamos. Nézett maga elé. Holnap kiönti a spirituszt. Pedig olyan igazi lángja volt, mint egy kis vaskályhának. Ebben a lakásban nincs élő tűz, csak csupa áram. Persze a spiritus büdös. A szaglása is romolhatik, mióta vénül, mert ő nem vette észre. Ettől fogva nemigen próbálkozott már többé semmivel.
Szabó Magda Pilátus című regényének 9. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Pintér Dezső Marcsival beszélgetek, aki életmódtréner. Kedves Marcsi, mivel foglalkozol tulajdonképpen, és honnan jött az elhivatottság, hogy te trénerként fogsz dolgozni, vagy mindig is ezzel foglalkoztál, mindig is érdekelt a sport?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Nem mindig a sport volt a része az életemnek, és nem mindig ez volt az utam, viszont az élethelyzet hozta az életkörülmény, az, hogy lett 3 csodálatos, egészséges gyermekem, de bizony ikervárandóságom is volt. Ekkor találkoztam a szétnyílt hasizommal, és evidens volt, hogy szerettem volna visszanyerni az egészségemet, a szétnyílt hasizmot regenerálni, és elkezdtem ebbe a témába tanulni. Most már 10 éve foglalkozom kismamákkal, szülés előtt utáni állapotta a babákkal, egyébként babamama jóga, gyerektorna, gyerekerobik oktató is vagyok, hiszen hogy a gyerekeim nőttek, úgy tanultam hozzá a képességeket. Igen. De a lényeg az, hogy soha nem terveztem ezt tudatosan, hanem az élethelyzet adta, és amikor ebbe belekerültem, akkor jött evidens módon, hogy a mozgással kell foglalkoznom, a regenerációval, és az életmóddal, hiszen mindannyian küzdünk a nagy hassal, küzdünk puffadással, emésztési gondokkal. Nekem kellett egy bombabiztos táplálkozási program, ahol nem a szélsőséges diétákra hagyatkozunk, és pont ezért tanítom már online is, offline is a táplálkozást, hogy hogyan táplálkozunk, a nevében is benne van, hogyan vigyünk tápanyagokat a testünkbe, és ezt meg kell tanulni. Tehát ehhez kell egy külön tanfolyam, workshop, vagy táplálkozási programok, hogy megtanulják az emberek, hogy hogyan ne éhezzünk, hogyan ne koplaljunk, és akkor nem fogunk fölösleges zsírokat raktározni, meg tudjuk őrizni az egészségünket, az energikusságunkat, és ez a lényege, a férjemmel együtt képviseljük ezt, hogy a nőknek és a férfiaknak is tudjunk egy pozitív utat, egy pozitív mintát követni, hogy 3 gyermek után is lehet aktívan, egészségesen élni.
Ez fantasztikus, hogy így a férjeddel egymásra találtatok, és képezitek magatokat, és ha jól tudom, akkor párhuzamosan haladtok az úton, tehát te a női vonalat erősíted és képviseled, a férjed pedig a férfiaknak próbál tanácsot adni.
Így van, abszolút, nagyon szépen egymásra találtunk, és most már a férjem edzéseket is tart itt helyben Szolnokon, én is tartok egyébként edzéseket az anyukáknak.
Milyen területen?
Kórizom erősítés az én szakterületem, a szülés utáni regeneráció, illetve az ülőmunkásoknak a mézom erősítés, a hát- és derékfájás ellen küzdünk. Tehát nem csak anyukáknak, nem csak szülés után, hanem az ülőmunka rossz hatásait próbáljuk kiküszöbölni azzal, hogy megerősítjük a törzstartóizmokat, ugye nevében is benne vagy a törzset tartja, ezért ezeket erősítenünk kell. Ilyen jellegű edzéseket tartunk. A férjem pedig próbálja ugyanígy kontrollba tartani a férfiakat, és a táplálkozási programokat is együtt vezetjük. Ő a férfiakat, én a nőket.
Igen, és amikor nem oktatást végeztek, akkor még hol vagytok, hogyan vagytok jelen a nagyvilágban?
Hát online vezetjük leginkább a programokat, ezért több városból is, több országból is csatlakoznak hozzánk, de nagyon szeretünk egyébként utazni. Nekünk nagyon fontos volt, hogy olyan munkát alakítsunk ki magunknak, ami következtében tudunk utazni bárhova, ezért hál' Istennek minden szünetben, tavaszi, téli, őszi, nyári szünetben is utazunk, a gyerekek síelni is tudnak, repülnek is velünk, legutóbb Mexikóba voltunk egyébként, egy hatalmas álmot valósítottunk meg, ez egy 10 éves álmunk volt, az a 10. házassági évfordulónkra tértünk vissza, igen, nekünk ott volt a nászutunk, és akkor ott megfogadtuk egymásnak, hogy vissza fogunk térni 10 év múlva. A majdani 3 gyerekünkkel, aki még nem született meg, tudtuk, hogy 3-at szeretnénk, és valóra váltottuk ezt az álmot legutóbb decemberbe. Köszönjük szépen!
Ha jól tudom, akkor ilyen rendezvényeket is szoktatok szervezni, illetve részt vesztek rendezvényeken is.
Igen, igen. Most már ott tartunk, hogy nagyszabású rendezvényeket szervezünk családoknak is. Gyerekprogramokat már régóta szervezünk ketten, viszont most
és
már...
Ketten dolgoztok a férjeddel, vagy még külsős munkatársaidok is vannak?
Először csak ketten dolgoztunk, aztán rájöttünk, hogy már egyre nagyobb falat nem győzzük, hiszen egyre nagyobb rendezvényeket csináltunk. Tartottunk ketten több száz gyereknek, és több mint 100 család látogatott el hozzánk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy kell egy egyesülethez csatlakozni. Megtaláltuk az együttműködő partnereket, mint a Focenosz, illetve itt Szolnokon az Abanovák Agora Kulturális Központ, akik azt mondták, hogy jó a mi tevékenységünk, csináljuk, és segítenek, támogatnak minket. Úgyhogy most már kaptunk segítő kezeket, tagokat, akik igenis azt mondják, hogy jó, amit csináltok, és itt vagyunk, mellettetek állunk. Úgyhogy a legközelebb ilyen egészségnap, amit szervezünk, az március 22-én lesz. Az Abanovák Agórába Szolnokon, de rendszeresen szervezünk, legutóbb ugye volt farsangi cukorkeresés, áprilisban lesz egy húsvéti tojáskeresés természetesen. Szeretnénk majd májusban egy családi kis túrázást, a nyár folyamán családi pikniket, vagy egyéb közös családi barangolásokat itt Magyarországon belül. Egyébként nagy álmunk, hogy kivisszük Spanyolországba, de legalábbis külföldre a családokat, és egy, hát nem tábort, hanem egy jó kis közösséget, ahol együtt lehetünk, és minőségi időt töltünk el a gyerekekkel. Tehát ilyenkor mi szeretünk játékokat egy tojáskeresésbe, vagy egy farsangba is becsempészni, például családi sorversenyekkel. Mert lássuk be, hogy a hétköznapokban nincs idő, hogy mi leüljünk a gyerekekkel játszani, itt is, ott is, amott is feleljünk meg, közben a táplálkozásra is figyeljünk, a mozgásra is figyeljünk, és a mentális egészségünkre is figyeljünk már. Szóval 100 felé szakad egy anya, egy apa, és mi ezen dolgozunk, hogy fogjuk össze. Mi magunk is nagyon-nagyon nagy szeretetben neveljük a gyerekeket, próbáljuk őket mindenbe bevonni, tehát pici babakoruk óta jöttek velem a tornáimra, most is a férjemmel is mennek edzésre, tehát elosztjuk.
Fiúk, lányok?
Vegyes sikerpárom van, egy fiam, lányom, illetve egy nagyobbik lányunk, tehát nem csak nekem, a férjemnek is, a azért mondom többes számba. Tehát, hogy fiú-lány is van, úgyhogy teljes a paletta, nagyon-nagyon szép a családunk, és egészségesek, ami a legfontosabb, és szeretnénk nekik megtanítani szintén az egészségtudatosságot. És nekem a legnagyobb visszaigazolás, amikor valamelyik nap mondta nekem a kisebbik lányom, hogy anya, én olyan leszek, mint te. Csinos és egészséges.
És egy kicsit most visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére. Ha jól tudom, akkor te nem sportterületen végeztél tanulmányokat, hanem ez később alakult ki benned.
Így van. Korábban én közgazdászként diplomáztam, illetve én egy könyvesboltban voltam üzletvezető, de tudtam, hogy nem fogok visszamenni egy ilyen munkahelyre három gyerek mellett, ami hétfőtől vasárnapig nyitva van, reggeltől estig kereskedelem, nem családos embereknek való. És ha őszinte akarok lenni, meg is untam. Én szeretem a kihívásokat, szeretek tanítani, szeretek kiteljesedni, és olyan munkát találtam, amiben minden megvalósul. És ehhez van egy olyan segítő párom, aki csak tovább segít teljesedni. Igen.
És akkor így autodidakta módon elkezdted magad képezni, oktatásokon, képzéseken vettél részt, és ugye most pedig már szépen megvannak a gyümölcsei, tehát learatod, ugyanakkor gondolom folyamatosan képezed magad továbbra is, hogy napra kész legyél.
Így van, mi hiszünk abba a férjemmel mind a ketten, hogy rendszeresen képeznünk kell magunkat, ez nem fog elmúlni soha. Én amíg élek, többet szeretnék tudni, még többet, még szélesebb körben, és igen, elkezdtem egy egyszerű kismamaként. Kismama joga oktató, babamama oktató, utána mentem a szüléstelen regenerációra, fitnessedző, ilyen-olyan korerősítő, gerinctréner tanfolyamra, tehát már tizenvalahány képzettséget szereztem ebbe a témakörbe.
Gratulálok.
Köszönöm. Utána pedig, ahogy a gyerekek nőttek, ugye folyamatosan velük is képeztem magam, és most már más területeken, a táplálkozás tudomány területén is tanulok, ott már 3 éve képzem magam folyamatosan, és fogok is még mindig. Járunk nemzetközi rendezvényekre is a férjemmel. Az a márka, amit mi képviselünk, amihez leraktuk a voksunkat, az a Herbalife, és nemzetközi rendezvényei is vannak. És mi ezekre el szoktuk menni, mert ott találkozunk az orvostudománnyal, ott találkozunk azzal, hogy mi az, amit szívvel ajánlhatunk. Egyáltalán a vállalat milyen címeket szerzett be, tehát milyen területeken kiemelkedő. Ezek nekünk fontosak ahhoz, hogy hitelesek legyünk, és szakmailag is toppon legyünk, úgyhogy mi járunk ilyen nemzetközi képzésekre is, illetve én az önfejlesztést tartom rendkívül fontos területnek. Napi szinten benne van az olvasás az életünkbe, az, hogy magunknak tűzünk ki kihívásokat, az, hogy magunknak szervezünk új szokásrendszert. Tehát amit én tanítok és mondok, azt csinálom is rendszeresen, újra és újra.
Hát én csodálok, hogy 3 gyerkőc mellett ennyi energiád van, és tele vagy lendülettel, tehát egy élvezet veled beszélgetni, és ha jól tudom, akkor neked az egyik gyenge pontod a has.
Igen, én is ezzel megküzdöttem, és nekem 30 kilót túlsúlyom is volt az ikrek után, és nem a terhességek alatt híztam el, mint sokan. Nyilván ott is feljött rám, hanem a szoptatások alatt csúsztam el, amikor nincs idő enni, amikor a péksüteményhez nyúlunk, amikor gyors szénhidrátokat, cukrokat, csokikat kívánunk, és én ezt el is játszottam magammal. Csak aztán ott vagy egy olyan testbe, ami nem te vagy, és nem érzed jól magad a bőrödbe. És nagyon sokan nem tudják, hogy egyrészt nem elég csak a táplálkozás, odafigyelni, hozzáteszem 80% a táplálkozás. A 20% az edzés. Nem elég csak az edzésre odafigyelni. Ha egyik vagy a másik nem valósul meg, és nem úgy tornázunk például ugye a mézmok erősítésével, akkor nem lesz lapos hasunk. Tehát ez egy kritikus pont mindenkinek, a megnyúlt bőr, a kötényhas is szülés után, vagy nagy fogyás után. Én emlékszem, mikor hirtelen, amikor fogytam az ikrek után, csináltam egy plenket, és egy méternyire lelógott a hasam, mondom, Úristen, én soha nem fogok ebből a hasból semmit csinálni, tehát itt vége, itt elvágtak mindent. Egyébként én nem műtöttem magam, én regeneráltam természetes úton, és gyönyörű szép a hasam állapota ahhoz képest, amilyen volt. De nincsenek irreális elvárásaim. Soha nem lesz olyan, mint 20 évesen a hasam, de közel 40 évesen úgy gondolom, hogy amit kihoztam magamból, az tökéletesen elegendő az én céljaimhoz és életemhez és egészségügyi állapotomhoz.
És ez abszolút önmagadon dolgoztál, tehát mindenféle külső segítség nélkül?
Abszolút, ezt saját magamnak köszönhetem, és ez volt a motiváció, és ezzel is tudtam motiválni a többi anyukát, hogy igenis, ha magamat rendbe tudom tenni, akkor bárki meg tudja csinálni utánam. És én hiszek minden nőbe, hogy képes rá. Én elhiszem róla, hogy képes rá. És én azon dolgozok, hogy ő is elhiggye, hogy képes rá.
Hát. Ez az elképzelésed, ez fantasztikus, és úgy gondolom, tehát a legjobb cég érte, vagy saját magad, és ettől nagyobb ajánlás úgy gondolom, hogy senki számára nem szükséges. Tehát tényleg egy teljesen egybe vagy, csinos vagy, impulzív vagy, tele energiával, és azt kívánom, hogy minél több nőnek, minél több embernek tudjál segíteni, és hogy még a kitűzött céljaidat, álmaidat meg tud valósítani. És kedves Marci, mik a jövőbeni céljaid, terveid neked, illetve közösen a férjeddel együtt?
Nagyon szeretek a jövőbe is tervezni folyamatosan, természetesen. Az a célunk és közös víziónk, hogy a családok egészségesebb és szebb jövőjéért küzdünk, és hiszünk abba, hogy be lehet csempészni minden család életébe az egészségtudatosságot. Jelentsen ez bármit.
Ugye ez rohanó világunkban egy nagyon nagy kihívás.
Igen.
És nagyon szépen gondolás.
Igen, igen. Úgyhogy ez, hogy országosan is ismertek legyünk, akár nemzetközileg is, de szeretnénk a mindenhol élő magyarokat megszólítani, hogy együtt sikerülhet, és igenis a családok életébe ezt bele kell tennünk, és bele kell szerveznünk, és segítséget adunk ehhez, hogy hogyan lehet könnyen az egészségtudatosságot becsempészni.
Ha így visszagondolsz, hány éve foglalkoztok ilyen intenzíven ezzel a kérdéssel? Tehát, hogy ennyire oda tudjátok tenni magatokat, hogy az embereknek segítsetek? Mert gondolom azért ez egy hosszú folyamat volt, hogy magatokat is képeztétek, eljutottatok egy szintre, amit már át tudtok adni másoknak.
Igen, igen, a férjem is már 10 éve képzi magát, tehát ő élsportolóként jött ki, és elkezdett a háttérmunkába dolgozni, tehát a manuál terapeuta, a fizioterapeuta, neuromozgás korrekció, nem is tudom, és nem is akarom felsorolni, az FDM terapeuta is minden egyéb képesítését, fantasztikus szakembernek tartom.
Gratulálok.
Köszönjük, és én úgy gondolom, hogy amit ő véghez vitt, az fantasztikus. Az én munkásságom is, és ez, hogy összetudott fűződni, 3 éve vagyunk a táplálkozás területén is, viszont az elmúlt 1 évünk vagy 1,5 évünk van nagyon aktívan ebbe a munkába, hogy közösen mozgatjuk őket. Az, hogy a családokhoz szólunk közösen, az pár hónapja egyébként, hogy ez így konkrétan már körvonalazódott nekünk, és már lépéseket is teszünk, és már egyesület.
Hogy eljuttok odáig, hogy meg tudjátok szólítani a családokat.
Igen, igen.
Úgy gondolom,
igen.
Hogy már ez is egy óriási mérföldkő.
Abszolút, és már ott tartunk, hogy most is megyünk a héten például előadást tartani fiatal sportolók szüleiknek, hogy hogyan, miképpen juttassák be például a suli idő és az edzés közti idő között mit adjanak a gyereknek enni. Hogyan tud hidratálni, mivel tudja támogatni, segíteni a gyereket. Tehát, hogy konkrétan ezzel kapcsolatban is tartunk előadásokat szülőknek, szoktunk menni sportcsapatokhoz is, a sporttáplálkozáson is dolgozunk, egyéni és csoportsportokban is, próbáljuk tanítani, segíteni őket, de szívügyünk a gyerekek, ez nem kérdés, hogy ők tápanyagot kapjanak. És ezzel kapcsolatban nagyon szívesen szoktunk más városokba is elutazni.
Tehát most a bázisotok akkor itt Szolnok és környéke, de ugye az a víziótok, meg mert tesztek is gyakorlati lépéseket, hogy minél távolabb, tehát ez a kör minél jobban kitáguljon, minél messzebbre eljussatok.
Abszolút, országosan mindenképpen, de ha elárulhatok egy titkot, a tavaszi szünetben Olaszországba utazunk egy családi kiruccanásra, ahol egy Olaszországban élő magyar sportolóval kezdtünk el együtt dolgozni. Nagyon szép helyen játszik, Pármába focizik a fiatalember, nagyon szép teljesítményük van, és azt gondolnánk, hogy egy profi csapat és profi háttér, miért ne lehetne ebből még jobbat kihozni. Úgyhogy igen, célunk az, hogy határon túl is menjünk bárhova, és segítsük azokat, akiknek szükségük van rá.
Hát fantasztikusak az elképzelések és amely lépéseket tesztek a megvalósításhoz. Marci, Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy ez a lendületed ne hagyjon alább soha, és tényleg a kitűzött céljaidat, céljaitokat a férjeddel együtt el tudjátok érni, és meg tudjátok valósítani. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Pintér Dezső Mária életmód tanácsadóval Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes